Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Ezúttal Kínába utazunk, hiszen nagyon sok üzenetet kaptam a különböző közösségi médiafelületeken keresztül, meg e-mailen is. Nemrég közösen szerepeltem Kínából érkezett Magyarországon élő vendégekkel, és Kínáról beszélgettünk. Én sokat voltam Kínában turistaként, újságíróként, és van némi tapasztalatom. Itt is dolgoztam Magyarországon élő kínaiakkal sokszor, és kapcsolatom van ma is olyan magyarral, aki Kínában dolgozik, él, és olyan kínai valaki pedig Kínából érkezett és Magyarországon él. Úgyhogy érdekel engem ez a kultúra, és az is furcsa volt, hogy hát nyilván, hogyha az ember mesél arról, hogy mennyi meglepő van Kínában, akkor hát vannak azért pozitív meg negatív dolgok is. Én összességében nagyon sok pozitív dolgot tapasztaltam, hiszen rendkívül gyorsan fejlődik az infrastruktúra, egyre jobb, az úthálózat tényleg tele van már gyors vasutakkal, van mágnes vasút, igazi kulturális kincs, történelmi csoda, tehát rengeteg csodálatos dolog van Kínában, de hát sokan megjegyezték, hogy hát azért vannak nyilván negatívumok is, persze, hogy vannak negatívumok, sok minden van, és az egyik kedves a hallgató írta, hogy hát például nagyon meglepődött a WC-ken, amikor nem szállodai környezetben lakott. Az biztos, hogy errefelé még tényleg sok helyen divatos, pottyantós WC, amit hát még gyerekkoromban Bulgáriában láttam először, és ennek az az oka, hogy ezt tartják inkább higiénikusnak, tehát szerintük nem jó az, hogyha valaki ülve végzi a dolgát, mert az nem annyira jó az egészségre. És az is igaz, amit szintén írtak, hogy tényleg volt, nem tudom, hogy még van-e, de hogy amikor én először voltam a 90-es évek végén Kínában, akkor még biztos, hogy volt az úgynevezett disznó WC. Hát magam nem próbáltam ki, de láttam ilyet kívülről. Ilyenkor a WC tetején a dolgát végző ember ül, és lent pedig egy malac üldögél, és lényegében felfalja mindazt, amit onnan kap. Úgyhogy tényleg ez egy létező dolog, bármilyen morbidul hangzik. Hogy még mindig van-e, azt nem tudom, de az biztos, hogy ez egy létező jelenség volt még nem is olyan régen, tehát 25-30 éve még biztosan, meg hát persze a középkorban, meg az ókorban, meg pláne. De azt látjuk, hogy hát ma már Kína valóban amellett, hogy megőrizte az egyedi kultúráját, a hagyományait, ami közül sok azért meglepetésként éri a turistákat, emellett azért bőven van olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy ez nagyon jól néz ki és érdekes. De hát ami még számunkra furcsa, az, hogy elmegyünk a nagy falhoz, mondjuk Pekingből, és van egy több mint 6000 kilométeres szakadozott fal, de olyan impozáns, és olyan az egész táj, hogy elámulunk. Én voltam úgy, hogy téli időszakban, és kellett venni külön ilyen usánkaszerű valamit, a fejemben annyira fázta, vagy a füleim majd lefagytak. Voltam nyáron, iszonyatosan meleg volt, voltam úgy, hogy nagyon nagy szél volt, meg úgy, hogy akkora ködben érkeztünk ide, hogy nem láttunk a térdünk alá, a bokánkat, a lábunkat nem láttuk, tehát voltunk a nagy falon, csak nem láttuk, amikor itt voltunk. Ez nagyon érdekes. És lehetett látni, hogy a nagy faltól kifelé, tehát a Pekingtől távolabb eső rész, mert nem Pekingnél van, hanem Badalingnál, ami körülbelül 29 kilométer, az egyik szakasza a nagyfalnak, és hát ugye mondom, így kering a végtelenségben, vannak széles szakaszok, amin akár kocsival is lehetett, vagy ilyen szekéren menni, ilyen harci kocsival, vannak szűkebb szakaszok, vannak magasabbak, vannak már leomlott részek, tehát tényleg egy hatalmas, monumentális épület együttes, de ahogy elnézünk, úgy kifelé látjuk a végtelen tájat, és ott mindig fúj a szél valahogy. Elképesztő látvány. Egyszer láttam egy olyan filmet a moziban, hogy ilyen szörnyek rohamozták Kínát, és akkor ugye a nagy falat a szörnyek ellen építették, egy ilyen kis misztikus film volt, és eszembe jutott, hogy hát emlékezve, hogy néz ki most, hát így elbírom képzelni, így, hogy akkor ott hopp hirtelen egy ilyen kis szörny feltűnik, mert olyan a táj. Tényleg. És valóban csodálatos a táj. Van jó pár nemzeti park Kínában, sokan elmennek Kínába, és hát mit csinálunk? Hát elmegyünk Sankajba, Pekingbe, Hangzhouba, esetleg a különleges igazgatású tartományokba, meg persze mindenki keres kínai piacot, hogy az igazi kínai piac hangulatát átérezze. Hát Kínában elmenni egy állatpiacra, vagy elmenni egy klasszikus piacra, vagy egy gyöngypiacra. Pekingbe például van egy híres gyöngypiac, az valóban pazar élmény tényleg. De amellett, hogy ezeket kipróbáljuk, meg az új csodákat megnézzük, meg a felhőkarcolók világát, a jó kis éttermeket, az agyakhadsereget, a pagodákat, a régi dolgokat, hát ezek fontosak, meg a tiltott város épületei, de a természet, hogyha annyi időnk van, hogy tényleg kimenjünk, az jó néhány helyen lenyűgöző. És hát érdekes az, amiről meséltem önöknek, hogy hát a kínai fal, itt vannak nagyon szép olyan szakaszok, amiket megcsináltak, és van olyan, ahol már benőtte a fű, van olyan, ami már nem is működik, hát ez egy óriási terület. Ilyet is lehet látni, olyat is. Legkülönbözőbb dolgokat lehet látni, úgyhogy valóban érdemes elmenni, hogyha Pekingbe járunk, a kínai falat megnézni, de akár máskor, hát rengeteg helyet felkereshetünk, ahol közel van viszonylag, amihez képest közel van a kínai fal egyes pontja. Van, ahol egyébként azt mondjuk, hogy te jó ég, másra számítottam, mert kicsi benőtte a fű, stb., és van, ahol meg monumentális és elképesztő. Úgyhogy ez furcsa. Az is érdekes számomra, hogy milyen egy étteremben például étkezni. A műsor második felében majd fognak hallani beszámolót arról, hogy milyen, amikor ilyen forgatható asztalon felhalmozzák a finomságokat, és hogyan lehet a forgó tányérra rendelni, miért van az, hogy itt ritka az, hogy valaki csak úgy magában leszik, és nem pedig odaül egy forgó tányérhoz, és akkor mindenki mindenből leszik, és erről is majd mesélek önöknek. Meg arról is, hogy hát van egy-kettő fura divat. Például az, hogy vannak éjszakai piacok, és az éjszakai piacokon nagyon komolyan sokan vannak, hát nappal ugye dolgoztak a kínaiak, hiszen errefelé azért a munka, az azt jelenti, hogy azért 10 órát rendesen ledolgoznak sokszor, néha többet is, és éjszaka meg az utcákon is sok helyen piac van, és rengetegen járnak vásárolni este vagy éjszaka. Szinte mindenre van, aki elvégzi. Tehát itt nem gond az, hogyha kérünk valamilyen kisipari munkát, és általában Ázsiában azt tapasztaljuk, és mi azért érezzük sokszor így jól magunkat, hogyha meg tudjuk fizetni a munkát, már pedig itt egyébként nem drága, akkor nem úgy működik, hogy na hát mikor fogják megszerelni a vízcsapot, hát holnap, akkor holnap nem jön a szerelő, akkor majd 2 nap múlva akkor se jön, aztán 4 nap múlva valami jön, de nincs alkatrész. Hát itt ilyen nincsen. Itt azonnal jön valaki, és megcsinálja. Tehát mondjuk, ha valami elromlik, akkor 10 percen belül találunk valakit, aki fél órán belül megcsinálja, kész, működik. Tehát nagyon-nagyon gyors mindez. És ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Ami pedig szintén meglepő még, hogyha valaki Kínába érkezik, vagy itt sok minden hosszabb ideig van, hogy hát mindennél vannak azért szabályok, tehát nagyon szabálykövetőek a kínaiak. Amikor arról beszélünk, hogy rengeteget dolgoznak, azért azt is fontos tudni, hogy azért néha egy-egy órás munka után pár percig pihennek, és ez náluk természetes, de utána újult erővel vetik bele magukat a munka világába. Sokan járnak fekete biciklivel. Pekingben én azt láttam, hogy majdnem mindenkinek fekete biciklije van, és ezt hiába kérdeztem, nem tudták, hogy miért, tehát valószínűleg ilyet kezdtek el gyártani, és utána már mindenkinek ilyenre lett igénye, és nagyon sokan járnak kerékpárral. Meg hát jó a tömegközlekedés, plusz mellette még vannak autók is bőséggel, úgyhogy nagyon hatalmas tömegek mozognak, viszonylag jól szervezett rendszerben azért vannak dugók bőven. Mindig le kell iratnunk mindent kínaiul is, hogyha el akarunk menni valahová, hiszen az írást azt felismerik. Egyszer voltam egy olyan megbeszélésen, hogy nem nagyon értették egymást, mert mandarin nyelven beszélnek sokan, ugye ez a hivatalos nyelv, de amellett jó pár nyelvjárás létezik, viszont az írást mindenki megérti, és ezért úgy beszélgettek egymással, hogy így vettek egy-egy cetlit, és akkor leírogatták a kínai írásjegyeket. Nagyon furcsa volt, nagyon érdekes volt, hogy ez milyen jól működött, és milyen működőképes dolog volt. Amit még furcsálottam egy kicsit, az, hogy amikor mondjuk leszáll az este, akkor jó pár utca az átalakult. Tehát korábban autók jártak ott, és utána mindenki kitette a kis portékáját, és árusítottak. Tehát Kína az tényleg tud kereskedni. Tehát a kínai kereskedők azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hatékonyak. Egyszer beszélgettem egy Budapesten élő kínai kereskedővel, és ő azt mondta, hogy hát ő járt magyarországi budapesti plázába, és szerintem, hogyha úgy kínai mentalitással, kínai képzettséggel, kínai tapasztalattal árusítanák ugyanazokat a termékeket ugyanott ugyanazoknak, akkor szerintem 40%-kal növelnék az eladást minden egyes üzletbe a plázába. Hát nyilván ez csak egy becslés, vagy nem tudom, mennyire tréfa, de nem biztos, hogy teljesen elrugaszkodott ez a mondat, mert én láttam, hogy árulnak Kínában dolgokat, termékeket valóban, úgyhogy ez is számomra furcsa volt. Japánról már meséltem előttek, hogy milyen komoly a tea kultúra, de Kínában is van ilyen, és ők is nagyon hosszú ideje szeretik és élvezik a teát, és a zöld teát, a fekete teát, azt nagyon-nagyon kedvelik. A kínai filozófiában is szerepe van a teának. És a tea mellett persze sok minden másnak is. Amikor megkérdeztem kedves barátomat, hogy hát Kínában mi az, ami fontos szerinte, mondta, hogy igazából a nagy fal az, amit mindenki meg akar nézni, meg a tiltott várost. A tiltott város évszázadokon át a kínai császároknak volt az otthona, és az 1400-as években kezdték el építeni, jó hosszú ideig építették, 9000 szobánál is több van itt, és nagyon komolyan őrizték. A kínai uralkodóhoz úgy kellett bemenni, hogy mindenki szépen így négy kézlábbal ereszkedett, és mint ahogy a kisbabák mennek, úgy lehetett bemenni. A köznép számára meg teljesen tiltott volt a belépés. Ma egyébként a tiltott város Kína leglátogatottabb turisztikai nevezetessége. Hozzáteszem, nagyon nagy terek vannak, hatalmas épületegyüttesek, óriási pagodaszerű létesítmények. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egész Ázsiában mi az, ami a magyar turistáknak leginkább tetszik, akkor így díszítettségében a jóval kisebb bankoki palota együttes, meg templom együttes az, amire azt mondom, hogy ott díszesebb, egy kicsit kisebb helyen több minden található arányaiban. Ha pedig a monumentalitását nézzük, akkor tényleg nagy a tiltott város. Hatalmas sétákat lehet tenni, vannak érdekes dolgok, például ilyen kis hangvezető csatornák, hogy az egyik részénél beleszólunk, és akkor sokkal messzebbre halljuk azt, hogy valaki mit mond, pedig nem is volt akkor mobil. Tehát sok minden van itt, de azért óriási területek vannak, tehát sokat kell sétálgatni. És hát előtte meg hatalmas tereket is találunk. Amit mindenkinek meg szoktak mutatni, hogyha elmegy a közeli nagyfal részhez, mert mint mondtam, a nagyfal egy hatalmas épület, de Pekinghez közel van egy szakasz, amit rengetegen megnéznek, akkor a Ming sírokat is például meg szokták mutatni. Itt a sírokhoz vezető szoborcsoportok is érdekesek, tehát egy ilyen hosszú sétautat teszünk, és jobbra-balra érdekes szobrok sokaságát látjuk. Maguk a sírok azok, hogyha valaki a kínai császárok, a Ming dinasztia történetét ismeri, akkor érdekesek, de úgy hát egyébként egy szarkofág. Tehát azt gondolom, hogy ott azért kell egy kis történelem iránti elhivatottság, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ez nagyon érdekes. De hát bőven van még Kínában olyan, ami látnivaló, az üzletek maguk is látnivalók, hiszen jó pár megálló az egyben üzlet is. Tehát itt szinte mindenből plázát csinálnak, vagy árusítanak valamit, és ezt abszolút mértékig jól meg tudják csinálni. Ha megérkezünk Kínába, azért azt látjuk, hogy mindennek van kínai megfelelője szinte így az interneten. A WeChat az, amit a legtöbben használnak, a Weibo még, meg a Baidu. Tehát ilyen, hogy Google, meg Facebook, meg YouTube helyett kínai változat van. És emiatt kicsit meglepődünk, hogyha Európából ide érkezünk, de egyébként Kínának annyira fejlett a digitális infrastruktúrája, hogy a mobilos fizetések azok teljesen elterjedtek, és ma már mobillal fizetnek, mobilokat érintenek egymáshoz, ha valaki nem ismeri a másikat, és akkor nem névjegykártyát cserélnek, hanem mobilokat érintgetnek össze, és ritka az, hogy készpénzzel fizessen valaki. Még a QR kód az nekem nagyon érdekes volt, hogy szinte mindenhol vannak QR kódok. Tehát ez a QR kód, ez Kínában mindenhol jelen van, mindenhol rámegyünk, és akkor ez az óriási divat volt, és hát mesélték nekem, hogy még volt, hogy a koldusnál is QR kód volt, és akkor lehetett neki fizetni. Tehát az elektronikus fizetési rendszerek terén Kína valójában igencsak élen járó, és független attól, hogy egyébként valaki önmagában még a kínai viszonyokhoz képest is szegény, de azért az elektronikus fizetési rendszere már működik. Persze az, hogy így a mobil technológia, a mobiltelefon használat, meg az elektronikus használat ilyen szintű, nyilván benne van a pakliban az is, hogy a koronavírus járvány idején például, aki mondjuk kapott egy ilyen egészségügyi piros jelzést, az nem tört kimenni az emeletes házból, mert nagyon sok nagyobb komplexumban van alul portás, ilyen kis felügyelő, és hát nem engedte ki. Tehát azért ez is benne van a pakliban, hogy nyilván, hogyha valaki olyan területen volt, ahol egyáltalán egy fertőzöttet regisztráltak, akkor ott nagyon komolyan vették, hogy akkor aztán letiltottak szinte mindenkit, és az egész ház bekerült a karanténba. És hallottam olyanról is, hogy hát valaki nem fizette be időben az adót, és akkor ő is kapott egy kis piros jelzést. Tehát azért ilyeneket is lehetett hallani, de az kétségtelen, hogy alig van bűncselekmény. És ha mégis van valamilyen olyan erőszakos bűncselekmény legalábbis, hát egyéb bűncselekmény van, de erőszakos bűncselekmény vagy rablás, lopás az nagyon ritka. Ha mégis van, akkor nagyon hamar elkapják az illetőt, hiszen valamilyen kamerában biztos, hogy feltűnik majd, és láthatjuk, hogy éppen merre járt, hogy láthatják a hatóságok, és gyorsan utána tudnak menni, és el tudják kapni az illetőt. Kínában vannak már nyugati értelemben vett szórakozó helyek, nagyon jó minőségű bárok, és sok minden más, tehát rengeteget fejlődött Kína, úgyhogy valóban meglepődik az, aki oda érkezik, és akkor azt mondjuk, hogy hát annyian vannak, mint a kínaiak, ez most mint egy 1,5 milliárd embert jelent. Kína nevének a forrása valószínűleg egy kínai dinasztia, uralkodó dinasztiának a neve egyébként, és a középkori olasz kiejtés miatt lett a szókezdő hang a magyar nyelvben K. Hát ugye ez Jainának mondjuk angolul, és Pekingnél is ugye Beijing, mi Pekingnek mondjuk. Emlékszem, amikor egyszer fotós barátommal utaztunk, és ő előbb ért ki a budapesti reptérre, még volt közvetlen járat emlékeim szerint talán a Malévnál, és hát mondta, hogy nagy a gond, mert hogy nincsen ott a járatunk, és kész. Hú, hát mondom, jó, akkor valami csak lesz, gondolom, törölték a járatot, megérkeztem a reptérre, és hát nem tudta, hogy Beijingnek írják ki a Pekinget. És meg volt a járat. De mi Pekingnek hívjuk, és hát sok mindent máshogy hívunk, Lipcsét is Lipcsének hívjuk, és nem Leipzignek, és azt mondjuk, hogy Párizs, és nem, hogy Pari, meg hogy Bécs, nem pedig, hogy Vienna vagy Wien. De ettől szép a magyar nyelv. Kínában a különböző turista látványosságokat azt besorolják mindenféle betűkkel, főleg A betűkkel, és akkor vannak ilyen elsődleges, meg másodlagos látványosságok. A legtöbb általuk definiált látványosság az Peking környékén található, tehát nagyon sokat ajánlanak megtekintésre a belföldi turizmusnak is, hiszen azért a kínai új év esetében nagyon komoly a belföldi turizmus, tényleg hihetetlenül sokan mennek el. Hát van olyan, ahol a külföldi turistákból is sok van, tehát Shanghai környéke például, Peking környéke, vagy akár Hangzhou, ugye Hainan szigetére rengetegen mennek. Shanghaiban a kelet gyöngye torony az, amit megnéznek, vagy a shanghai vadaspark környékét is sokan felkeresik, de hát a legtöbben sétálgatnak azon a részen, ahonnan lehet látni a nagy felhőkarcolókat, meg a folyót, itt a folyópart rendkívül látványos, ott az épületek sokasága. Van egy hegyi öntözőrendszer Szecsuánban, és ezt is turisztikai látványosságként mutatják, hogy milyen monumentális, de a császári sírok közül nem csak a Ming dinasztia sírjait lehet látni Peking környékén, hanem a sárga császár sírját is mutatják a turistáknak Yan'anban. Kínában vannak remek botanikus kertek jó pár területen, úgyhogy ahhoz, hogy valaki mindent bejárjon, hát ahhoz 9 élet is kevés, tehát bőven van látnivaló. Ami érdekes volt számomra, hogy sok helyen jártam, és sok helyen láttam, hogy pingpongoznak a gyerekek. Tehát nem véletlen az, hogy ilyen jók az asztali teniszezőik, tehát itt már kisgyerekkorban rengeteget gyakorolnak. És lehetett látni, hogy ez tényleg ilyen népi sport, de hát van még sok más, ami egyébként nekünk furcsa. Tehát van például a sárkányhajó verseny, az is nagyon népszerű és nagy fesztiválokat csinálnak sárkányhajózásba. Én azt láttam, hogy a gyerekek közül jó páran pingpongoztak így a nagyobb lakótelepek környékén. De a harcművészetnek is otthon a Kína, a kung fu, a legkülönbözőbb más stílus is divatos, és hát persze a focit is azért szeretik Kínában. Ősi civilizációról beszélünk, hiszen a sárga folyó áradásaikor, amikor lerakta a hordalékot, akkor már az időszámításunk előtti 6. évezredben voltak itt földművesek, és van egy helyi monda, amit tanulnak is a gyerekek, miszerint az első kínai császár az időszámításunk előtt 2100-ban Peking környékén alapította meg az első kínai államot, és utána jött a többi királyság, úgyhogy ide eredeztetik ősi civilizációjukat. Nagyon sok kerámia műhely várja a turistákat, és itt emlékeket is lehet vinni, meg mindenféle szuvenírokat, de sokat vásárolhatunk ilyen kis sárkányokat, ilyen bordó sárkányokat, hát abból annyit vittem haza, hogy mindenkinek jutott, az volt az ilyen általános ajándék, mert tényleg fillérekért adták, és szinte minden szuvenírboltban lehetett kapni. A go, az a táplás játék, hát ezt még láttam sok helyen, hogy űzik, és ezeket szeretik, meg társasozni eleve sokan szeretnek, és oda a kis lakótelep, meg a házak mellé, hát ott ugye főleg ilyen tömbházak vannak, kiülnek, és ott is, meg akár az éttermek mellett is bőven van lehetőség arra, hogy játszanak. Sok mindent egyébként, hogyha valaki elköltözik Kínából, akkor áthoz magával, hát ugye a klasszikus különböző kínai konyhákat, erről majd a műsor második felében mesélek önöknek, aztán az persze egy kicsit vegyíti az európai ízekkel, és hát ahogyha megérkezik Magyarországra, akkor jó pár dolog furcsa neki. Például az egyik kedves beszélgető társam a tévés műsorban hát mondta, hogy hát neki az volt a furcsa, hogy nem tudom, reggel 7-kor bement az illető, aztán este 6-kor már haza akart menni a munka után. Hát hogyan már, meg hogy szombaton nem jön dolgozni. Tehát neki ez furcsa volt, aztán megszokta, sőt, már azt is megszokta, hogy ő is elmegy már szabadságra, ő is elmegy már turistáskodni, tehát szép lassan így fellazultak ezek a dolgok, és jól érezte itt magát. Meg hát nyilván az ízvilág is olyan, hogy azért az általános kínai ízvilágot egy kicsit európaiasítani kell. Bár hozzáteszem, egy kedves barátom, aki meg kínai szakos volt az ELTE-n, és nekem nagyon-nagyon szeretett tanítványom volt az ELTE-n, ő például szeret mindig a kínai negyedbe menni a menyasszonyával, és most küldtek egy fotót, és azon pedig egy pálcikán hernyók voltak. Úgyhogy nálunk is lehet ilyen hernyót pálcikán kapni, tehát nem kell azért elmenni Pekingbe. Budapesten egyébként mindegy 20 ezer kínai él állítólag, bár én korábban egy bizonyos időszakban hallottam már ilyen 60 ezres számot is, de hogy több tízezres, az szinte biztos. Sok mindent, hogyha bemegyünk egy ilyen kínai boltba, azért érezhetünk a hangulatból, meg a kínai gasztronómiát illetően, hát vannak olyan kínai éttermek, hogy igazából semmilyen köszönő viszonyban nincsen az átlagos kínai étteremben, mondjuk Pekingbe vagy Csankajba, akár melyik gasztro helyre megyünk, és vannak olyanok, amelyek egészen hasonlóak. Tehát óriási különbség van. Nagyobb különbség van a kínai éttermek ízvilágát, illetően a kínai, meg a magyarországi kínai, meg a magyarországi kínain belül is, mint mondjuk egy magyarországi konyha esetében, vagy magyarországi éttermek között. Tehát itt ugrásszerű különbségek vannak. Úgyhogy ez pont olyan, hogy az egyik helyen azt mondtam, hogy hú, hát én ezt nem szerettem, aztán a másik helyen ugyanazt tettem, csak autentikus jó helyen, és azt mondtam, hogy igazából szeretem ezt a fogást, mert meg tudták csinálni nagyon jól, és nem az étellel volt probléma, hanem a helyjel, ahova mentem. Nemrég szerepeltem egy műsorban, annak az ismétlését lehetett látni a televízióban, és rengeteg kérdést kaptam a különböző közösségi média felületeken, meg e-mailen, és hát voltak ötletek, javaslatok, kérdések. Azt gondolom, hogy Kína tényleg nagyon sok kedves hallgatónkat érdekel, és manapság már 7 különböző kínai várost köt össze járat Budapesttel, úgyhogy bőven van miből választani, hogyha valaki szeretne kirándulni, és nagyobb utazásra, izgalmas utazásra vágyik. Ez azt jelenti, hogy mintegy 21 gép közlekedik a magyar főváros és különböző kínai városok között egy héten. Ez tényleg már bőven elég arra, hogy legyen miből választani. Jó magam egyébként, sokszor voltam Kínában, már amennyire soknak lehet mondani azt, hogy tanulmányutak sokaságán vettem részt. Érdekes az, hogy úgy mentem majdnem mindig, hogy valaki megszervezte, vagy kitalálta, vagy legalábbis a repülőjét felajánlotta, és valamilyen érdekességet meg szeretett volna mutatni. Először tanulmányúton még a 90-es években voltam, és Pekinget mutatták meg, a környékét meg nekünk, elvittek a Nagyfal vidékére, ugye az onnan talán 29 kilométerre van a Badalingi szakasz, és meglehetősen közel van a nagyvároshoz. Pekingben a legfontosabb helyeket megmutatták, a Tiananmen tértől a tiltott városon át a pekingi kacsa híres étterméig, de még kínai operában is voltunk. Aztán utána eljutottam egy kedves fotós barátommal, szintén egy meghívás kapcsán. Akkor a nagy falat nem láttam, mert akkor a köd volt, pedig elmentünk akkor is oda, de lényegében a térdem alatt már nem láttam a lábamat, olyan hatalmas körben volt a nagy fal. Utána még egy tanulmányúton voltunk, szintén Pekingbe. Utána Shanghaiban egy másik szervezett újságíró túrán, és aztán egy légitársasággal a kapcsolatunk olyan volt, hogy tényleg volt bizonyos feladatom a business osztályú repülő utazások értékelése kapcsán, és akkor ugye eljutottam a különleges igazgatású tartományokba, Hongkongba és Macaóra, hiszen ugye 97-ben meg 99-ben ezeket visszakapta Kína, de 50 évig még különleges igazgatású tartományként nagyon sok mindent megtartott és megtart Kína is és Hongkong is, a speciális hongkongi dollárt meg a macaói patakát, plusz mellette például Hongkong a baloldali közlekedést és jó pár egyéb dolgot. Azután eljutottam más kínai területekre, és Hangzhou-ba például, és még egyszer Shanghai-ba. Utána volt egy hosszabb utazás, amikor 7 települést is megmutattak a vendéglátók, úgyhogy tényleg voltak bőven személyes tapasztalataim Kínában. Ráadásul az egyik kedves barátom, aki egyébként ugyanazon a településen lakott, ahol egykor rokonok is, Győrúj baráton, kiment Kínába, és ő lett a kínai nagyőnek a nyertese. Érdekes, hogy egy magyar fiatalember egy ilyen televíziós műsorban tud nyerni, utána pedig Kínában dolgozó influencerként keresi a kenyerét, és főleg különböző Kínában található éttermeket mutat be, és azokat reklámozza a közösségi médiában, mert megtanult jól kínaiul. És rendszeres a kapcsolatom, úgyhogy nagyon sokat mesél arról, hogy éppen mi történik kint, és mit csinál éppen Kínában. Van egy másik kedves barátom, ő pedig hosszú ideig dolgozott a Kínában lévő Magyar Rádiónál, mert hogy bizony magyar nyelvű adása is van Kínának, tehát ilyen téren ez is egy érdekes dolog. De azt gondolom, hogy sok minden más van még, ami érdekes, hogyha valaki elutazik Kínába, de a kínai kultúrát általában az egész világ szinte valamilyen formában ismeri, de azért sok mindent olyat is ismerünk, ami egyébként nem is igazából Kínából származik, mégis azt gondoljuk, hogy kínai. Ilyen például, ha már a gasztronómiával kezdtem, a szerencse sütemény, mert sokan azt gondolják, hogy hát Kínából származik az az ötlet, hogy egy kis süteménybe valamilyen jó kívánságot tartalmazó cetlit teszünk. A valóságban japán bevándorlók vitték az Egyesült Államokba, és aztán utána terjedt el Ázsiába, az Egyesült Államokban, és aztán jött be végül is Európába ez a szerencsesüti divat, tehát ilyen értemben ez nem kínai, és hát nagyon sok európai kínai étel van. Vagyis hát kínai étel, de Kínában nem ismerik, mert nem nagyon esznek édességet. A sült banánt is például azért találták ki, hogy legyen valami olyasmi, amit desszertként fogyaszthatnak az európaiak a kínai éttermekben. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, de az kétségtelen, hogy sok városban van kínai negyed, vannak egészen nagy kínai negyedek. Nálunk is azért Kőbányán van egy olyan rész, amit akár kínai negyedként is hívhatunk, de Chinatown, ugye van New Yorktól kezdve San Franciscoig számos városban, és nagyon sok helyen teljesen egyedi, speciális a hangulata ennek. Kína kulturális öröksége óriási, és Kína hatása a világra nem csak gazdasági értelemben, hanem minden más módon nagyon nagy, de hogyha turistaként látogatunk el valamelyik kínai városba, akkor azért sok minden meg fogunk lepődni. Először én azon lepődtem meg, hogy hogy azt gondoltam, hogy majd látunk sok-sok ilyen kínai pagoda féle épületet. Hát ehhez képest néhány régi városrészben azért vannak pagodák, meg vannak ilyen vöröses épületek, de hát modern metropolis volt már az első látogatásomkor is Peking, bár akkor még főleg hétemeletes házok sokaságát láttam, mert hogy hétemeletig nem kellett lift. Hát nálunk ugye 5. emeletnél már kell lift, ott hétemelet volt a határ, úgyhogy mindent hétemeletesre építettek sokáig. Ma már óriási felhőkarcolók magasodnak, nem csak Pekingben, hanem Shanghaiban is, meg több más kínai városban, hihetetlenül modern vasutak. Van ugye a Shanghai reptér, meg Shanghai között ilyen levegő mágnes vasút is, és villámgyorsan bent vagyunk a központban. Tehát rengeteg fejlesztés, nagyon jó úthálózat, egyre bővülő infrastruktúra, ez jellemzi Kínát. Persze, amikor arról meséltem előttnek, hogy a műsor kapcsán, meg a szereplésem kapcsán sokan jelezte dolgokat, akkor ugye nyilvánvaló, hogy jelezték az árnyoldalakat is, tehát azért az is kétségtelen, hogy Kínában nagyon nagy a biztonság, viszont olyan a kamerarendszer, hogy gyakorlatilag szinte nem tudunk úgy kimenni az utcára, hogy ne lenne egy kamera, amelyik éppen rögzíti a mozgásunkat. Emiatt, hogyha van valami kisebb bűncselekmény, lopás, hát nagyon-nagyon gyorsan megtalálják az illetőt, de emiatt ez rendkívül ritka. Viszont nyilván az, hogy folyamatosan a nagy testvér figyel, ennek az érzése azért egy európai ember számára elég furcsa. Hát, hogyha valaki nem foglalkozik vele, akkor nem furcsa. Én egyébként olyan sokat nem szoktam ezen filozofálni, tehát engem mondjuk így nem zavar, de nyilván teljesen megértem azt, akit meg ez zavar. A másik dolog az, hogy rendkívül fegyelmezettek a Kínában élők, tehát ott, hogyha van egy kötelező dolog, vagy egy direktíva, vagy mondjuk egy kijárási tilalom, vagy bármi más, akkor ezt nagyon szigorúan betartják és betartatják. A munkahelyi fegyelem is nagyon erős. És pontosan emiatt a fegyelemkövetés miatt, meg a szabálykövetés miatt, viszont azért hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon hogy működnek a dolgok, akkor mi kevésbé vagyunk sokkal fegyelmezettebbek, mint amit Kínában még akár egy kéthetes utazáskor is tapasztalunk, viszont hát mi kreatívabbak vagyunk, és hát az élet szinte minden területén keressük az újdonságokat, meg a megújulás lehetőségét. Kínában azért ez kevésbé jellemző, pontosan a szabálykövetés meg amiatt, hogy tudják, hogy mit, merre, hogyan kell csinálni, és akkor azt szerint készítik és csinálják. Amiben egyébként nagy különbséget éreztek azok, akik nem csak turistaként mennek ki, az például a munkaidő, meg a munkamennyiség. Tehát emlékszem, a kedves barátom, akivel közös műsorban szerepeltünk, mondta, hogy hát ő azon lepődött meg, hogy hát volt egy magyarországi dolgozója, és akkor mondta, hogy hát ő nem akar szombaton dolgozni, hogy hát ez meg hogy? Meg hogy bejött reggel 7-re, azt este 6-kor már ment volna haza. És Kínában azért rendesen a 10 órát minimum alsó hangon egy nap ledolgozzák a legtöbb helyen, és dolgoznak szombaton is, vagy legalábbis egy szabad napon általában egy héten, tehát jóval több a munkában töltött idő. Persze tudjuk azt, hogy általánosságban azért a munkában töltött idő nem mindig a munka hatékonyságát is jelenti. Van egy vicc erre, hogy amikor mérték az Európai Unióban, hogy mennyi időt töltenek az emberek munkában, akkor kijött, hogy a görögök nagyon sok időt töltenek a munkába, és akkor egy német megjegyezte, hogy igen, csak Görögországban a munkaidő az nem különül el a szabadidőtől. De tréfát félretéve, az biztos, hogy Kínában egyébként a munkaidő az munkaidő, tehát itt, mint említettem, fegyelmezetten dolgozik a munkások túlnyomó többsége, és komolyan odafigyel az előírásokra és minden másra. Úgyhogy a nagy felhőkarcolók világa, a modernitás, az meglepő lesz, a munka, a fegyelmezettség az meglepő lesz, és egy turistának azért az is meglepő, hogy milyen sok érdekes kultúrkincse van Kínának. Tehát a pekingi opera is meglepetés, mert nem olyan, mint egy milánói vagy egy budapesti opera, hanem teljesen más, mint egy színdarab, amit beöltözött férfiak játszanak, és közben ilyen dárdákkal csépelik egymást, és mindig mondanak valamit jó hangosan, és maszkban is vannak persze sokszor, tehát nagyon furcsa látvány egy európai számára, meg hát nagyon ismerni kell a kultúrát ahhoz, hogy ezt a fajta gondolkodást megértsük. Egyébként is nehéz megérteni sokszor a kínai gondolkodást, mert más teljesen, mint amit mi megszoktunk. Én készítettem még a 90-es években például egy akkoriban feltörekvő, ma már nagyon ismert cipőmárkának, kínai cipőmárkának reklámfilmet, és Én is nagyon nehezen értettem meg, hogy most tulajdonképpen mit is szeretnének, és kétszer kellett leforgatnom a filmet, mert elsőre nem értettem, hogy pontosan ők mire vágynak, mert én csináltam egy nagyon vicces, nagyon figyelemfelkeltő filmet, és hát mondták, hogy nem. És akkor sokkal közhelyesebbre vágytak, olyanra, ami a dolog méltóságát, vagy a termék méltóságát inkább megadja. Tehát ez is érdekes volt, hogy annyira ilyen nagyon kreatív dolgokra nem vágynak, mint inkább arra, hogy hát igen, az egy komoly dolog, hogy feljebb emeljük egy kicsit a státuszát annak a terméknek, amit ők el akarnak adni. Tehát ezt is így meg kellett tanulnom, és utána még már nem a 90-es években, hanem a 2000-es évek elején szintén dolgoztam itt Magyarországon kínaiaknak, és felvételeket, videókat kellett készíteni, és ott is meg kellett tanulnom, hogy mennyire fontos számukra a hierarchia, meg a hierarchia tisztelete, a tekintély tisztelete, a másikra az odafigyelés, és az is igaz az üzleti kapcsolatokban, hogy nálunk, hogy nagyjából megbeszéljük azt, hogy a szerződésben akkor mi foglalhatatik, és hogy mi működik, és közben valami változik, akkor azért még megpróbáljuk a szerződést teljesíteni. Hát ott, hogyha nekik nem érdekük, akkor már nem értik, hogy miért kéne akkor a szerződést tovább csinálni. Tehát ez is ilyen furcsa volt. Úgyhogy meg kell érteni egy picit a kínai gondolkodást, hogyha valaki szeretne nem csak turistáskodni, hanem kínaiakkal, Kínával üzletelni, de azt kell mondanom, hogy ha megérti, akkor pedig tényleg sok mindent összetud jól rakni. De turistaként Kína a legnagyobb küldőország. A világon 200 millió turista, nagyon sokan utaznak a különböző más délkelet-ázsiai országokba, most már azért Tájföldön és Maldív-szigeteken is vannak kínai turisták. Amikor én először jártam a Maldív-szigeteken, akkor még szinte német, francia, angol turisták voltak leginkább. Ma már orosz meg kínai turistákból van talán a legtöbb. És a délkelet-ázsiában sokat utaznak, akik egyáltalán utaznak, hát nyilván egy óriási tömegben belül a 200 millió az nem is olyan sok, aki utazik, de annyi utazik, és világviszonylatban ez meg nagyon sok. És most már jönnek szerencsére Magyarországra, és ott Kínában úgy látják, hogy Magyarországon általában kedvelik, szeretik és becsülik Kínát, akkor ide küldenek turistát. És ez így működik, tehát ilyen kis viszonossági alapon jönnek is a kínaiak, és általában elbűvöli őket Budapest szépsége, a kulturális örökség, a Citadellára, amikor felmennek és lenéznek, látják a panorámát, akkor az tényleg az rendkívül, rendkívül tetszik nekik. Gasztronómiával kezdtem a mai műsort, és hát én nekem azért van egy-kettő olyan kínai étel a sorban, ahol azt mondom, hogy csodálatos ízvilágot fedeztem fel. Aminek rajongója vagyok, az a pekingi kacsa Pekingben, illetve a Kung Pao csirke, de az nem Pekingben, hanem az Egyesült Államokban, Atlantic Cityben. Ez azért furcsa, mert képes voltam arra, hogy amikor hosszabb ideig New Yorkban voltam, természetesen csak is hivatalosan az Egyesült Államokban, én mindig minden szabály, de a legaprólékosabban betartottam még a kötelező sebességeket is. Ők nagyon szabálytisztelőek, ezt nagyon komolyan veszik, úgyhogy nem véletlenül kaptam mindig 10 éves vízumokat, tehát ott nagyon oda kell erre figyelni. Egy kicsit ebben egyébként hasonló a gondolkodás Kínához is. Európában ezt lazábban kezelik, Ázsia néhány országában teljesen laza, hát Afrikában meg ami lesz, jó pár országban. De azt látom, hogy azért ott néhány kínai ételt remekül tudnak elkészíteni, és egy kicsit Európában ugye az európai kínai ízek dominálnak, Amerikában meg az amerikai kínaiak. Na most a Kung Pao csirke Atlantic City egyik éttermében olyan finom volt, hogy én New Yorkban laktam egy szálláshelyen, és képes voltam elmenni több alkalommal a tengerparti Atlantic Citybe, egy kicsit lejjebb, ugye hát New York is tengerparti, csak Atlantic City délebre van, azért, hogy egy jó Kung Pao csirkét megegyek. És hát persze az utazást magát is élveztem, hiszen egyenes utak vannak, sok sáv, nyugodtan lehet közlekedni, meg az autóknak mindig van parkolóhely már New Yorkon kívül, New Yorkban azért nem olyan egyszerű parkolót találni. És nagyon tetszett ez a finomság, ez a Kung Pao csirke, mert megtanultam azt is, hogy hogyan kell elkészíteni, nem mintha vállalkoznék rá, mert szerintem igazából nehéz az egyszerű ételeket is megcsinálni, hogyha nincsen benne szinte a vérünkbe. A Kung Pao csirke egyébként egy szecsuáni eredetű fogás, csípős és pikáns, és az alapja a kockára vágott csirke. De van benne mogyoró, meg szárított csili és fokhagyma, és ezt az egészet megpirítják, egy szójaszószos mártást is tesznek hozzá, és amitől az egész különleges és bizsergető, az a szecsuáni bors. és ha valaki eszik viszonylag autentikus kung pao csirkét, akkor érzi, hogy hát ez tényleg valami nagyon erős fűszerezésű. Európában nem olyan jó a kung pao csirke, mint mondjuk Kínában, jó pár helyen ettem már, és az Egyesült Államokban, mondom, Atlantic Cityben is, mert nálunk gyengébb a fűszerezés, és hát olyan, mint amikor valaki nálunk a halászlevet paprikásan szereti, és akkor megkapja nem olyan paprikásan, hát akkor, ha nem tesz bele csípőset, akkor nem élvezi igazából annyira az ételt, mint általában. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon megszerettem. Pekingbe pedig igazi pekingi kacsát ettem, és amikor életemben először elvittek egy pekingi kacsa étterembe, akkor meglepődtem, mert előtte én Magyarországon úgy ettem pekingi kacsát, hogy egy nagy darab kacsát odaadtak egészben, és akkor mondták, hogy hát az pekingi kacsa. És a mai napig nem tudom így visszagondolva, hogy ez Magyarországon miért volt pekingi kacsa, mert hogy megtanultam, hogy a pekingi kacsa igazából ilyen kacsás palacsinta. Tehát a valóságban az autentikus pekingi kacsát azt úgy csinálják, hogy fűszerezik, szárítják, majd nyílt lángon vagy kemencében ropogósra sütik, és a bőr, a kacsa bőr az ilyen aranybarna és ropogós lesz, a húsa pedig omlós és szaftos. És általában soványabbak a kínai kacsák, mint a mi kacsáink, és emiatt viszont kevés rajta a zsír, és aranybarna, ropogós ugye a kacsa bőr, meg nagyon finom a húsa, és ezeket apró darabokra felszeletelik, és utána ezeket az apró darabokat belemártogatjuk egy kis szószba, és utána pedig betekerjük palacsinta tésztába, hozzáteszünk még metélő hagymát, meg uborkát, és esetleg egy kis babszószt. Emiatt viszont mondhatjuk azt, hogy a pekingi kacsa lényegében kacsás palacsinta. És nagyon-nagyon finom volt, ugye megízlelve ez az autentikus ízvilágot itt Pekingben. Tényleg érdemes volt felkeresni a jó hírű pekingi kacsa éttermet. Egyébként egyik sem volt drága, tehát nem lehet azt mondani, hogy autentikus étterem, na hát ez azt jelenti, hogy a helyi Michelin csillagosnak megfelelő étterem, és akkor csili-vili árak vannak. Vannak nagyon drága helyek Kínában, de egyáltalán nem olyan elborzasztó, és általánosságban véve az árszínvonal az olyan, hogy egy Magyarországra érkező turista sem fog megrettenni ettől. Attól inkább megrettenünk, hogy mindent le kell írni kis papírra, hogyha valahova megyünk, mert kínaiul beszél mindenki, ugye mandarin nyelven főleg, mert hát ugye igazából Kínán belül is nagyon sokféle nyelvjárás van, és emiatt viszont, hogyha leírjuk a papírra, hogy hova szeretnék menni, akkor a taxis is tudja, hogy hova kell, hogy vigyen meg, vissza is hoz vérhetően. Ami még meglepő volt, hogy hát a készpénz szinte teljesen kiment a divatból. Mindenki alkalmazáson keresztül, WeChat-en meg egyéb alkalmazásokon fizet, meg úgy is kommunikál, névjegykártya sincsen már, csak a telefonokat egymáshoz érintik, és úgy cserélik ki az információkat, tehát minden szinte elektronikusan működik. De visszatérve egy kicsit azért az ételekre, mondtam, hogy a pekingi kacsa nagyon finom, meg meséltem a kung pao csirkéről is, és hallottam egy olyan legendát, miszerint azt egyébként Magyarországon is hallottam teljesen másról, hosszú hetényben egy ilyen bortúrán, úgyhogy érdekes, hogy az kint is, meg itthon is működik, tehát lehet, hogy tényleg van ebben valami. Miszerint Marco Polo Kínából hozta a rántott húsnak az ötletét, ugyanis Kubilaj Kán mindenképpen szeretett volna minden nap változatosan étkezni, és ezért közölte a szakácsokkal, hogy ha ugyanazt az ételt kapja, amit abban az évben már kapott, akkor levágja a szakács kezét, hogy levágatja. Hát ez egy erős motiváció arra, hogy az ember ne hibázzon, és mindig változatos legyen az étel, úgyhogy az év vége felé már viszont minden szinte minden ötletből kifogytak a szakácsok, hát ezért találták ki a fecskefészket is. Ha nem tudtak mit csinálni félelmükben, hogy úristen, mi legyen, ami még nem volt idén, és ezért megcsinálták a fecskefészket is, de ezért találták ki például, hogy olyan húst csinálnak, amit aranyporba forgatnak. És kisütötték a húst, és megforgatták aranyporba, utána Marco Polo ezt látta, hazahozta az ötletet, de hát itthon azért korán sem volt akkora a gazdagság egy-egy ilyen kis városállamszerű helyen, úgyhogy itt már az itáliai kis településeken, amikor elmesélte és megcsinálták, akkor nem aranyporba, hanem ilyen prézlis mázba kezdték el mártogatni a húst, és hát lényegében a rántott húsunk, meg általában Európában, ahol ezt csinálják, de akár a Wiener Schnitzel is, az azt idézi, hogy egykor a kínai udvarban ott aranyporba mártották a húst, és akkor nálunk ezt jelképezi ez a kis prézli, ami rajta van a húsin, mert hát olyan, mintha arany lenne. Hát érdekes történet, akár igaz, akár nem, jól hangzik, és az is biztos, hogy valóban változatos Kínában, bármelyik területre, bármelyik tartományba megyünk, a gasztronómia, és az is érdekes, hogy miként oszthatjuk egyáltalán fel, hogyha csinálunk ilyen kis gasztro részt, hogy ugyan már mik azok, amelyek bizonyos régiókra jellemzőek. Hát ugye a szecsuáni konyha, Kína délnyugati részének konyhája, az talán a legismertebb nálunk. A bors, a csili, ezek vannak benne. A leves nagyon fontos például itt, és tényleg ez egy fontos rész, hogy a szecsuáni konyha. És a kantoni konyha is nagyon sok helyen megjelenik, de 8 nagyobb regionális konyhát is megkülönböztetnek a kínaiak, tehát ők Hunan konyhát is ismernek, meg Kuangtuni, ugye ez a Kuangtuni, ez a kantoni lényegében, amit már említettem, akkor van a Zhejiang konyha, úgyhogy bőven van miből választani. Hát mondom, amit mi eszünk, az főleg szecsuáni, meg kantoni, leginkább ezek jöttek be így Európába. Fontos azt is megérteni, hogy hát amikor Kínában rendelünk fogásokat, akkor sokszor egy asztalra teszik, és az asztal egy körasztal, és lehet itt tekergetni. Tehát leülünk mondjuk 4-5-6 egy társaság az asztal mellé, mindenki rendel valamit, azt kiteszik középre, kapunk egy kis tányért, és akkor mindegyikünk lényegében mindegyikből vehet valamennyit, és akkor lehet így körbe-körbe forgatni az asztalt. Ez nekem nagyon tetszett, mert lényegében, hogyha több mindent akarok kérni, akkor, vagy több mindenre kíváncsi vagyok, akkor sok mindent megkóstolhatok. Úgyhogy ez így bejött nekem. De nyilván, hogyha valaki csak egyfélét szeret, és neki már nem jut, mert addig forgatták az asztalt, az annyira nem boldog ettől. Ha azt mondjuk, hogy mi a Kína nemzeti eredele, akkor sokan azt mondják, hogy a pekingi kacsa. Tehát ők leginkább ezt tartják annak, de sok híres ennivaló van. Ami például még furcsa volt, hogy nem az elején hozzák a levest. Tehát Kínában azért sokszor adnak levest, de hogyha én nem külön kértem étlapról, hanem mondjuk voltam egy tanulmányúton és hoztak valamit, akkor hoztak valami finom első fogást, másodikat, és akkor a vége felé hozták a levest. Tehát így a desszert helyett hozták a levest, és desszert meg nem igazán volt. Úgyhogy ez is számomra meglehetősen furcsa volt. A rizst meg a tésztát azt hagyományosan külön csészében kapja mindenki. A többi fogást helyezik el így az asztal közepén, és akkor mindenki vehet a pálcikával, de a rizst azt így külön adják. Ilyen 5 fős, meg nagyobb asztalok vannak, általában kerek alakúak, forgatható ez a középső kis rész, és mindenki maga elé forgathatja, és vehet azt, amit éppen szeretne, hát már nyilván az adott társaságon belül. Külön van egy kis lapos tányér, és nagyjából kiderült számomra, hogy a középről kiemelt ilyen kis csontokat, meg mindenféle ilyesmit lehet oda rakni, amit nem eszünk meg. Bár hozzáteszem, hogy van egy kedves barátom Kínában, és akkor ő mondta azt, hogy hát mindent el lehet készíteni jól, ami ehető, tehát ilyen szempontból azért a kínai konyhaművészet nem válogatós az alapanyagokat illetően. A halat nagyon sokszor egész beteszik az asztalra, és ilyen kis falatokat kell kivenni belőle aztán, és nem apróra vágják, mint a húsokat. Ez is érdekes. Van egy olyan szabály, mint megtudtam, hogy ha mondjuk 4-en leülünk, vagy 5-en leülünk az asztalhoz, akkor ugye a rizst nem számítják meg a tésztát, azt mindenki kap, hanem annyi fogást kell rendelni, hogy egyel többet, mint ahányan vagyunk. Tehát, hogyha mondjuk 5-en vagyunk, akkor 6 fogást illik rendelni. Hát lehet 7-et is, de 6-ot minimum illik rendelni. És az a jó, hogyha mindenből marad egy kicsi az asztalon, tehát hogyha minden elfogy, akkor még illik rendelni. Tehát egy picit azért hagyni kell. Úgyhogy ha jó az étvágyunk és mindent megettünk, akkor nálunk megdicsérnek, hogy milyen jó az étteremben, hogy milyen jó étvágyunk volt, hát ott meg azt mondják, hogy akkor miért nem rendeltél még, hát hogyha nem hagytál. Érdekes ez is. És vannak olyan éttermek is, ahol az asztal közepén egy fazék van, és ott fő a leves, és abba aztán a különböző anyagokat beleteszik, és utána tálalják, de az étkezés végén. Úgyhogy ez is nagyon furcsa volt számomra. De gondolom, hogy most már önök is megéheztek ennyi érdekes kínai gasztrosztori után, és remélem, hogy jó étvágyal fogyasztják majd el az éppen aktuális finom falatokat otthon, miközben hallgatják az Inforádiót. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Ezúttal érdekes kínai történeteket meséltem. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. A jövő héten Mexikóba fogunk majd a hétvégi műsorokban utazni. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!